Kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kántor Viola. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból válogatunk. Váratlanul érte és nagyon örült a nemzetszínész elismerésnek, fogalmazott az Inforádiónak Udvaros Dorottya. A Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznő hozzátette, korábban már eljátszott a gondolattal, hogy egyszer ő is a cím birtokosa lesz, de ehhez a tehetség mellett szerinte szerencsére is szüksége volt. Rozgonyi Ádám interjúja.
Interjúnk apropója, hogy ön lett a nemzet színésze, és ha jól tudom, amikor megtudta ezt, akkor felsikoltat türemében, jól tudom?
Jaj, persze, igen. Ez már valahogy így az első interjú alkalmával, amikor, hogy mit szóltam először. Hát igen, valami ilyesmi történt, tényleg annyira váratlanul ért, komolyan. Szóval nem tényleg nagyon váratlanul ért, és rettentesen örültem.
Gondolt arra, hogy bárcsak ön is csatlakozhatna ez?
Persze, hát azért ez, szóval úgy ebbe a 12 fős kiválasztott csapatba bekerülni, akik ők választják, hogy ki legyen az, aki közéjük tartozik. Szóval, hogy ez egy nagyon különleges dolog. Úgyhogy persze, hát így eljátszottam a gondolattal, hogy hát ha egyszer én is talán. De az ember mégsem számít erre, mert ez egy olyan, hát olyan sok mindentől függ el. Szóval, hogy most is néztem a listát, hogy kik közül választottak, és úgy eljátszottam a gondolatot, hogy én kire szavaznék esetleg, és hát lett volna kire szavazni még rajtam kívül, szóval, hogy nagy szerencse is kell, hogy ez megtörténjen valakivel.
Sokan gratuláltak, gondolom, hogy azért még most is kapja a gratulációkat.
Hát rettenetesen szerencsém volt, mert forgattam azon a napon a mi kisfalunkban, úgyhogy a stáb rögtön felköszöntött. Másnap forgattam a Valami Amerikával, akkor ők is felköszöntöttek, és azon a napon délután volt a Nemzeti Színház zárótársulati ülése, és ők is felköszöntöttek. Úgyhogy nagy mázli volt.
Egyébként erről a elismerésről vagy címről mit gondol, hogy ez bármennyire is kellemes, ugye, úgymond viselni, de egyúttal felelősséggel is jár?
Hát minden díj felelősséggel jár szerintem. Én például, amikor Kossuth díjat kaptam, akkor utána kifejezetten így egy pár napig meg voltam rémülve, és akkor kérdezték barátaim, hogy mi van, és mondom, hogy figyelj, most akkor én már többet nem lehetek rossz. Vagy kötelező majd mindig jónak lenni? Hát az nem fog menni. Tehát, hogy az ember időnként rossz, és időnként nem sikerülnek a dolgok. De valóban tényleg egyfajta felelősség. De igazándiból szerintem semmit nem kell máshogyan csinálni. Szóval, hogy én eddig is nagyon igyekeztem minden feladatnak nagyon maximálisan megfelelni, már ugye amennyire a tehetségem megengedi. Tehát amennyire a képességeim megengedik, de abból megpróbáltam a maximumot kihozni. Megpróbáltam mindig egy alkotó csapatban nem kerékkötője lenni annak a munkának. Mert ugye ez egy olyan dolog, hogy az ember megpróbálja érvényesíteni a saját elképzeléseit, gondolatait egy produkcióval kapcsolatban, de közben ott vannak a többiek is, és nekik is vannak gondolataik és elképzeléseik, és akkor most hogyan ütközik ez a sok-sok gondolat és elképzelés? Tehát, hogy egyfelől kell, hogy legyen az embernek markáns elképzelése, másfelől pedig nagyon nyitottnak kell lenni arra, hogy a többiek hogy gondolják, és aztán elfogadni, hogyha valaki azt jobban máshogy gondolja, és mindennek a tetején persze végül is egy rendező dönti el, hogy hogyan épüljön fel egy előadás, vagy hogy egy filmforgatáson a sok felvett, ugyanabból a jelenetből felveszünk több variációt is, és hogy melyik lesz az, amelyik belekerül a filmbe.
Olyan érdekes dolog talán, hogy együtt játszott a Terongyos életben is Szacsfai Lászlóval, aki szintén a nemzetszínésze, tehát így módon is együtt társaságba kerültek egy közösségben.
Hát és Molnár Piros és Cserhalmi György, hát szóval komolyan, tényleg ájulat, tehát az emlék még mindig nem tértem magamhoz, pedig azért már jó pár nap eltelt, és még mindig emésztem, hogy ez tényleg így van most. Hát olyan nehéz egy jó jelzőt találni, hogy mit is érez ilyenkor az ember. Szóval el van teljesen ájulva.
Készített úgymond fejben egyfajta számvetést, hogy mi történt eddig a pályáján önnál? Tehát, hogy mikben...
Én nem vagyok egy ilyen számvetős készítős. Nem nézem vissza a korábbi felvételeimet. Néha-néha, ha úgy nagyon olyan a hangulatom, de így ő nem... Igazándiból inkább az foglalkoztat, hogy mi az, ami előttem áll, hogy mi az, amire éppen készülnöm kell, mi az, amit Szóval, hogy nem szoktam ilyen összegzéseket készíteni.
Úgy érzi, hogy van épp elég feladat ön előtt, amire most koncentrálni kell?
Hát igen, nagyon boldog vagyok, mert igen, mert van. Mert van, mert a nyáron forgatások lesznek, lesznek koncertjeim is, Krutka Robival és a zenekarral, a Majdnem Valaki című lemezből. Forgatok most ebben a két sorozatban is. Augusztus végén most már mondhatom, hogy majdnem biztosan úgy néz ki, hogy András Ferenc elkezdi végre forgatni azt a filmjét, amire már 2 éve készül, és amit már tavaly ősszel mondta nekem, hogy Dorottya, majd mindjárt forgatunk. És aztán csinálok a Trafóban egy nagyon érdekes produkciót, aztán jön Fokin, Szentpéterváron rendez egy Lír királyt a Nemzetibe, ahol egy egészen speciális szerepet, a Bolondot játszhatom el. Szóval nagyon, nagyon izgalmas feladatok várnak rám.
Kitartás, az ehhez kellő energia, az ugyanúgy munkál meg van önben, mint korábban?
Szerintem igen. Szerintem igen. Hát nyilván nem vagyok már annyira rugalmas, mint itt 30 éves koromban, de az elszántság meg a lelki erő az nagyon sok mindenen átsegíti az embert, amikor a test már picit fárad esetleg, de akkor jön a lelkesedés, és az tovább húzza az embert, és az még megvan.
Talán ez a lényeg, hogy mindig ugye kihívást találjon az új feladatokban, és hát egyúttal motivációkat is.
És hát ezt megtanultam ott a Kossuth díj kapcsán, hogy igenis lehetek rossz. Mert a tévedés joga az mindenkinek megvan, tehát hogy az a kérdés, hogy utána aztán, hogy próbálja meg az ember, tudja-e, hogy most itt tévedett, és hogyan próbálja meg azt megváltoztatni, azt a tévedést. Most itt a tévedés persze azt jelenti, hogy mondjuk egy szerephez rosszul közelítek éppen, és még nem találom meg a helyes utat, ami a szerephez vezet. De hát én azért nem is szoktam elkeseredni, hogyha valami nem sikerül, mert valahogy én magát az utat szeretem, amin végigmegyünk, amikor elkészül egy színházi előadás, vagy egy forgatási periódus alatt. Annyi minden történik, hogy jó, meg rossz, meg nehézség, meg kétségbe esik az ember, mert úgy érzi, hogy nem tudja megcsinálni. Aztán csak jön egy reménysugár, hogy valami mégis sikerült. Én ezt az utat nagyon szeretem.
Hogyan tovább, ott azt tudjuk, ugye említette a sorozatokat, a színházi szerepeket, sőt ugye a zenei jellegű kihívásokat, és még mi az, amit ő szeretne? Tehát van-e valamilyen eddig megvalósítatlan álma a szakmán belül?
Nincs, soha nem volt szerepálmom. Soha életemben. Mert azt gondoltam, hogy csapatokra vágyok, akikkel szeretek együtt dolgozni, és arra vágyok, hogy mondjuk egy rendező, akit én nagyon becsülök és tisztelek, ő vajon mit gondol rólam? Tehát mi jut eszébe? Hogy milyen szerepet osztana rám szívesen? Mert lehet, hogy én elképzelem magamról, hogy Júliát szeretnék játszani, de lehet, hogy egyáltalán nem vagyok alkalmas annak a szerepnek az eljátszására. Úgyhogy én nem terheltem magam soha ilyen vágyakkal, és most sem terhelem magam az, hogy mit szeretnék még. Hát ugyanezt szeretném tovább, ami eddig volt. Én nekem nagyon nagy szerencsém van, nagyon sokféle dolgot csinálhattam életem során. Valahogy úgy alakult, hogy nem kerültem valamilyen skatujába bele, hogy ugyanolyan szerepeket kaptam volna, és azt szeretném, hogyha ez továbbra is így lenne, tehát ugyanúgy dolgozhatnék tovább, mint ahogy azt eddig tettem.
És mit gondol még arról, hogy a lehetőségek találják meg, vagy azért tennünk is kell, hogy ezek megtaláljanak, úgymond minket?
Egészen biztos vagyok benne, hogy az embernek mindig készen kell állni arra, hogy egy lehetőség csak akkor fog engem megtalálni, hogyha készen állok arra, hogy megcsináljam. És ez egy folyamatos jelenlét. Szóval, hogy ha éppen nincs munkám, akkor egy színész könnyen azt gondolja, hogy jó, akkor én most már nem kellek senkinek, szóval nagyon hamar kétségbe tudunk esni, hogyha mit tudom én, eltelik 1-2 hónap, és nem kapok egy új feladatot. De az az 1-2 hónap az meg pont arra való, hogy az ember állandóan karban tartsa a testét, a lelkét, a memóriáját. Szóval, hogy akkor is van mit csinálni.
Még interjú kívül említette, hogy úgymond szabadságon van, tehát van most nyilván kicsivel több szabadideje, ezt mivel tölti szívesen?
Én imádok erdőbe járni, vízparton lenni. Van 2 kutyám, akikkel kirándulok, együtt úszunk. Tehát mindenféle olyan körülményt próbálok teremteni egy ilyen pihenőidőben, amit együtt tudunk csinálni. Úgyhogy kirándulunk az erdőbe, futunk, úszunk, barátokkal fröccsözünk valami olyan kertességbe, ahova kutyát lehet vinni. Szóval, hogy ilyenekkel. Korán le lehet feküdni, lehet olvasni, szóval, hogy ilyesmire.
Udvaros Dorottyát a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznőt, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját hallották. Idén ünnepli fennállásának 85. évfordulóját a Margit-szigeti Szabadtéri Színház. A színjátszás ugyanakkor még korábbi időkre nyúlik vissza, mondta az Inforádió Arena című műsorában Bán Teodóra színigazgató, aki szerint a színház igazi aranykorát a II. Világháború utáni időszak hozta el. A riporter Kocsonya Zoltán.
Több mint 8 évtized azért nagyon komoly időszak bármely színház életében, ha úgy tetszik, akkor már-már színház történet, vagy legalábbis egy színház történeti fejezetnek tekinthető 85 év.
Így van, és ennél egy picit még régebbre is visszanyúlik a Margit-szigeti színjátszás, mert 1906-ban Forgács Antal színigazgató ötlete alapján egy Margit-szigeti színjátszókör alakult, ami kisebb-nagyobb sikerekkel, aztán 1918-ban végül is egy valódi és a színháznak, ezen színház elődjének tekinthető színtársulatot hozott létre, mégpedig azokból a művészekből, akik egyébként a Nemzeti és az Opera Színház, Operaháznak, a Királyi Operaháznak a művészei voltak, de elsősorban Nemzeti Színház művészeiből, majd ennek köszönhetően, ezen sikereknek köszönhetően 1938-ban Kafka Péter tervei alapján felépült a Margit-szigeti
Tehát akkor épült eleve.
Színház. Így van, méghozzá a műemlék víztorony környezetében, illetve a tejcsarnyok környezetében épült fel ez a színház, avval az igénnyel, hogy a budapestiek, fővárosiak kedvelt kirándulóhelye volt a Margit-sziget, és hogy legyen egy olyan közösségi tér, ahol a színjátszásnak és a művészetek kultúráknak is helye van.
85 év során, ugye több mint 8 évtized során egyébként folyamatos volt a működés, vagy azért voltak kisebb-nagyobb megszakítások, mert ha megnézzük az indulás évét, ugye 1938, hát éppen egy évre vagyunk a II. Világháború kezdetétől.
Pontosan így van, a történelmi időszakok abszolút megakadályozták a játékát a színháznak. Talán azt gondolom, hogy mégis a legfontosabb időszak a II. Világháborút követően indult el, amikor az Operaháznak volt a nyári játszóhelye a Margit-szigeti Színház, és azt gondolom, hogy ez egy komoly időszaknak tekinthető, hiszen az akkori színház vezetése volt a Margit-szigeti Színháznak is az igazgatója és a vezetője, és azokat a produkciókat, előadásokat, amelyekben az operaháza közszínházban szezon közben sikeresek voltak, a sikeresebbeket és a népszerűbbeket, amit a közönség is nagyobb számban látogatott, ezek kerültek ki a Margit-szigeti Szabadtéri Színpadra, és ez egy aranykornak tekinthető, hiszen a nemzetközi kapcsolatok is ekkor épültek ki, talán első sorban, és mégpedig mondjuk azt, hogy a külföldieknek egy zarándokhelye lett egyébként ugyanúgy a Margit-szigeti Színház, mint ahogy Salzburg, vagy Bayreuth, vagy Verona is, tehát nagyon jó úton indult el akkor, amikor ez a koncepciója megszületett. Ugyanakkor a színházat, amikor felépítették, ugyanez a mai struktúrája is, és ugyanaz a koncepciója is, vagy stratégiája a színháznak, hogy egyrészt a fővárosiakat, tehát a hazai vendégeket csábítsa ki a Margit-szigeti Színházra az előadásokra, de ugyanakkor a turisztikai szempontok, tehát az idegenforgalom számára is egy jelentős, mondjuk azt, hogy egy attrakciónak számított a Margit-szigeti Színház ma is, akkor is, és természetesen mai értelemben is.
Bán Teodórát, a Margit-szigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatóját hallották. Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Ferencvárosi Tornaklub és a Nemzeti Színház. Kalapos Mihály összefoglalója.
A hírt Kubatov Gábor, az FTC elnöke jelentette be a klub és a színház sajtótájékoztatóján. A sportvezető arról beszélt, hogy a színház és a labdarúgó mérkőzés is közösségi élményt nyújt a nézőknek, erőt és büszkeséget ad nekik, valamint a nemzeti identitást is formálja. Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója azt hangsúlyozta, hogy a művészet és a sport is ünnepi alkalmakat teremt az emberek életében. Úgy fogalmazott, hogy a színház hősöket ábrázol, a focipályán pedig olyan hősök születnek, akikkel szintén lehet azonosulni. Bodrogi Gyula, a Nemzet színésze, a Nemzeti Színház művésze bevallotta, hogy 12 éves kora óta, vagyis 77 éve a Fradi és a magyar válogatott nagy szurkolója. Arról is beszélt, hogy nagyon büszke arra, hogy július 19-én a Grupama arénában a feröeri Ki Klaksvík elleni labdarúgó bajnokok ligája selejtezőn ő végezheti el a kezdőrugást. A Hír TV felvételét hallják.
Én még a Grundon, a Teleki téren még fociztam együtt a Kocsis Sanyival. Én még a Tisza Kálmán téren a Ciborral, Puskással, még mint kölyök srác. Nekem nagy múltam van, legalábbis mint drukkernek. Két csapat van, akinek drukkolok. Az egyik a Fradi, a másik a magyar válogatott. És most, hogy a kezdőrugáshoz is hozzájutok egyszer, mondtam nekik az előbb, hogy én hazamegyek, az első dolgom lesz, hogy veszek egy futballlabdát, és elkezdek dekázni, hogy nehogy ott a pályán ütvét egy nagy luftot rúgjak, és nem fogjátok elhinni. 3 perc múlva a kezembe volt egy futballlabda a játékosok aláírásával.
A megállapodás értelmében a Nemzeti Színház többek között kulturális programokkal működik közre az FTC rendezvényein, így például augusztus végén a klub népligeti bázisán megrendezendő családi napon. Az FTC a hazai mérkőzések tematikus napjain lehetőséget biztosít a teátrumnak az előadásai népszerűsítésére.
Hónapok óta sztrájkolnak az amerikai forgatókönyvírók, a megmozduláshoz mostanra több tízezer színész is csatlakozott. Az Inforádió által megkérdezett filmszakértő szerint a helyzet valóban tarthatatlan, az írók megélhetése ugyanis komoly veszélybe került a streaming szolgáltatók és a mesterséges intelligencia térnyerése miatt. A részletekről Imre Júlia kérdezte Dudás Viktort.
Talán a kedves hallgatók is tudják, hogy ugye jelen pillanatban a szórakoztatóipar igen jelentős változásokon megy keresztül. Egyrészt a streaming szolgáltatók látványos térnyerése, másrészt pedig a mesterséges intelligenciának a előtérbe kerülése gyakorlatilag a filmipar és a szórakoztatóipar szinte minden területén. És gyakorlatilag az írók 2007 és 2008 óta, amikor a legutóbbi sztrájkjuk volt, azóta változatlan feltételekkel dolgoznak, miközben az iparág ugye nagyon-nagyon látványosan átalakult, és gyakorlatilag az írók, akiknek a történeteit az iparág meséli, sokkal mostohább körülmények közé kerültek, mint korábban bármikor. Tehát olyan ad abszurdum helyzetek is előfordulnak, hogy például egy stúdióban a lámpákat beállító munkásnak magasabb az órabére, mint aki egyébként a színpadon szereplő előadónak például a vicceket írja a szobákban. Tehát nyilvánvalóan ezen a helyzeten változtatni volt már szükséges az írók szerint, és igazából már február óta lehetett érezni, hogy a sztrájk veszélye a levegőben van, de hát ugye megvárták az év lezárultát, ugye, ami az Oscar-díj átadóval szokott bekövetkezni, és gyakorlatilag az úgymond koncesziós szerződés, ami május 1-től lépett volna újra hatályba, ezt gyakorlatilag az írók már nem írták alá, és gyakorlatilag május 1 óta tart az írók szövetségének a sztrájkja. Az írók szövetségéről egyébként azt érdemes tudni, hogy ez az egyik leginkább összezáró szervezet Hollywoodban. Több mint 11 ezer tagja van a szövetségnek, és gyakorlatilag a sztrájk előtt maga a szakszervezet megkérdezte a tagjait, hogy a sztrájkról mi a véleménye a tagságnak. 98,4%-ban szavazott a tagság arra, hogy ezek a feltételek ezek tarthatatlanok, és mindenféleképpen sztrájkolnia kell az íróknak. Tehát ebből látszik, hogy ez mennyire valóban összezáró, és mennyire egy irányba gondolkodó társaság, és hogy gyakorlatilag minden egyes tagját ezek az állapotok, amiket említettem, hogy a mesterséges intelligencia térnyerésével hogyan szorulnak ki a munkákból, ez mennyire komoly és akut probléma.
És hogy látja, hogy esetleg a jövőben, közeljövőben várható-e, hogy sikerül a feleknek megegyezniük? Egyáltalán mik a konkrét követeléseik a forgatókönyvíróknak?
Nyilvánvalóan a forgatókönyvírók első számú követelése az, hogy egyrészt az alapfizetésük és az alapmunkakörülményeik is legyenek jobbak, másrészt pedig, hogy a mesterséges intelligencia ne szoríthassa őket ki a munkájukból. Tehát például a sztrájk tárgyalás kiindulási pontoknak az egyik feltétele az, hogy például humán írót ne lehessen arra például megkérni, hogy a stúdió mesterséges intelligenciával irat egy történetet az általam megadott sarokpontok alapján, amit aztán egy humán írónak kell rendbe tennie, kitisztázni a párbeszédeket, tehát gyakorlatilag egy ilyen korrektor feladattá minősíteni csupán csak az írókat. A másik sarkalatos pont az az, hogy ugye eddig a DVD, a televízió sugárzás, és természetesen ugye a mozi sugárzás és a mozi vetítések után is, a bevételekből az írók is részesültek, megfelelő arányokban persze. Na most a streaming szolgáltatók térnyerésével gyakorlatilag erre nincs mód és lehetőség. Egyrészt a streaming szolgáltatók nem adnak ki pontos adatokat arról, hogy hányan nézik az adott produkciót. Olyan híreket tudunk csak, hogy ebben a hónapban ez volt a legnézettebb ezen a platformon, ezen a héten ez volt a legnézettebb egy másik platformon, de hogy ez a nézettség valójában mekkora nézőszámot és mekkora kattintásszámot jelent adott esetben országonként, régiónként, ezt nem tudjuk, és nyilvánvalóan az írók gyakorlatilag azáltal, hogy a streaming szolgáltatókhoz oda kerül a munkájuk, gyakorlatilag semmilyen további hasznot nem látnak belőle, miközben az elmúlt években azt látjuk, hogy a szórakoztatóipari szegmens a világon az egész elképesztően dinamikusan fejlődik, és több 10 milliárd dolláros éves hasznot, tehát nem bevétel, hasznot termel az üzemeltetőknek, akik aztán persze nyilván mindenféle trükkökkel próbálják ezeket a hasznokat eltüntetni, de azt gondolja mindenki, hogy azért az mégsem járja, hogy pont az írók azok, akik ebből a részesedésből kimaradnak. És egyébként az, hogy az írókkal mennyire szimpatizálnak Hollywood egyéb szegmensében is, az nagyon-nagyon jól látszik, hogy gyakorlatilag a sztrájk bejelentése utáni napokban több mint 300 sztár, többek között Jennifer Lawrence, Brendan Fraser, Meryl Streep vezetésével egy tiltakozó levelet írtak alá, pontosabban egy szupportáló levelet írtak alá, mondván azt, hogy igenis a stúdiókat ők is felszólítják arra, hogy hallgassák meg az írók követeléseit.
És egy ilyen méretű sztrájk milyen veszteségeket okozhat a gyártóknak, hiszen nyilván ez a cél a nyomásgyakorlás, de ez a számok tekintetében látványos lehet?
Hát nyilvánvalóan ez a sztrájk, ez az egész iparágra kihat, és még azt gondolom, hogy átételesen Magyarországra is hatása van, mert ugye nyilvánvalóan azok a produkciók, amelyeknek most a nyáron kellett volna, vagy tavasszal befejeződnie a forgatókönyvének, és mondjuk ősszel érkezett volna, vagy jövő tavasszal Magyarországra a lekötött helyszínekre forgatni, ezek lehet, hogy csúsznak, vagy az is lehet, hogy elmaradnak. Tehát nyilvánvalóan ez dominó elv szerint kihat szinte az egész piacra, és gyakorlatilag valamennyi szegmensére az iparágnak. Beszédes dolog, hogy a Los Angeles városvezetés június 30-án, amikor már ugye 60. napja tartotta a sztrájk, külön állásfoglalást adott ki, amelyben felszólították a producerek szövetségét, hogy üljenek vissza a tárgyalóasztalhoz, és folytassák a tárgyalásokat az írók képviselőivel. Tehát Los Angeles városvezetése is nagyon-nagyon sérelmezi azt a magatartást, amit a producerek szövetsége tanúsít, hogy egyszerűen figyelmen kívül hagyja az íróknak a követeléseit. Holott hát nyilvánvalóan ez az egész iparágnak most már tényleg elemi érdeke kellene, hogy legyen. Nyilván a producerek meg azzal védekeznek, hogy nekik így is nagyon-nagyon komoly kiadásaik vannak, mert hogy gyakorlatilag minden irányból, minden szakszervezet szorongatja őket, de hát én azt gondolom, hogy ha valakik nem írnak jó történeteket, akkor gyakorlatilag nincs mit bevilágítani, nincs mihez díszletet építeni, természetesen utána nincs mit eljátszani hozzá, és utána nincs is mit forgalmazni.
Dudás Viktor filmszakértőt hallották. Az elmúlt csaknem fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást, a kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Illész László, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Kántor Viola.
A kulturális perceket hallották.